ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
1,7%-osra csökkent júniusban a fogyasztói árak éves növekedés üteme, a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1% után, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerek a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 2,4%-kal olcsóbbak lettek, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. Júniusban az éves maginfláció az egy hónappal korábbival azonos 2%-on maradt, a nyugdíjas fogyasztói kosára számolt infláció a májusi 1,5%-ról 1,4%-ra csökkent. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz vezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalása alkalmatlan, a Fidesz nem is ad be ezért módosító javaslatot hozzá. Semmilyen formában nem tudnak asszisztálni, ehhez ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát. A Sándor Palotta honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás azt kéri a testülettől, mondja ki, összhangban áll az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, és jogszerű-e egy olyan módosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére rányul. A Fidesz tehát tüntetéssel készült tiltakozni az alaptörvény újabb módosítás ellen, a demonstráció csütörtökön 18 órakor kezdődik a Sándor Palota előtt. Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és pontosan ezt teszi, jelentette ki Manfred Weber. Az Európai Néppárt elnöke arra az újságírói kérdése válaszolt, miszerint demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket, amelyek szerint azonnal leváltanák a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét, továbbá a miniszterelnöki tisztséget 8 évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig 12 évben korlátoznák. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán megszülethet a végleges döntés Magyarország helyreállítási tervének elfogadásáról. Ekkor lesz kimondható, hogy hazahozták az uniós pénzeket, jelentette ki tegnap napi rendelőt az országgyűlésben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Isztambulba utazott a magyar kormányfő, aki a NATO csúcs találkozóján vesz részt Ankarában. Magyar Péter közölte, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján. Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan holnap egyeztet. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért a tegnapi orosz támadás során a Kijevre kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en hunytak el a fővárosban. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajnának annak érdekében, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát, ahol a légvédelem órákon át próbált elhárítani a támadó eszközöket. Leállították a Seremetyevo repülőtér forgalmát, miközben a mentőszolgálatok több helyszínen is dolgoznak. Az ukrán hadműveletek továbbra is az orosz infrastruktúrát veszik célba. Végül az időjárásról. Gyorsan csökken majd a felhőzet a borús éjjel után, záporzivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben pedig 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9:30-től tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. 1989. június 16-án Nagy Imrét, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökét és társait ünnepélyes keretek között újra temették Budapesten több százezer fő részvételével. A legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa a legfőbb ügyész törvényesség jóvásának alapján még ugyanezen év július 6-án hivatalosan is hatályon kívül helyezte Nagy Imre és társainak ítéletét, és bűncselekmény hiányában felmentette őket. A tárgyalás folyamán érkezett meg a hír a korábbi halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János elhunytáról. Az egykori miniszterelnök politikai megítélése azóta is vitatárgya. Van, aki a forradalomban játszott szerepét emelte ki, de vannak, akik számára megbocsájthatatlan kommunista előélete. A következő percekben részletet hallanak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amelyet 2013-ban Egerben tartott, Nagy Imre sorsfordulói címmel. A történész próbál választ találni azokra a kérdésekre, vajon hogyan is vonult be a 20. század magyar történelmébe Nagy Imre.
November 4, 5 óra, 1958, 1958. június 15-e este. Hűségben maradni, vagy sem? Történt, ami történt. Nagy Imre meghozta azokat a döntéseket, amelyeket én most nem fogok elismételni a forradalom alatt. Nagyon nehezen értette meg, de megértette, hogy mi történik. Nagyon nehezen értette meg, hogy mi az ő feladata. Valakinek, akinek a személyiségétől gyökeresen idegen a forradalom és a felfordulás, aki egy konszolidáló, egy reformer, egy építkező, de mégis meg kell értenie, hogy mi az, hogy forradalom. Mi az, amikor egy társadalom megmozdul? Mit akarnak? de politikus ember volt, és megtalálta, hogy mit kell csinálnia, meg kell próbálni elmagyarázni egyrészt a magyar társadalomnak, hogy meddig lehet elmenni, és képviselni kell a magyar társadalom akaratát egy szuperhatalommal szemben, és meg kell próbálni megmagyarázni ennek a szuperhatalomnak, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Mert azoknak ugyanúgy fogalmuk sem volt róla, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy nép, mi az, hogy társadalom, és meg annyi fogalom, amit naponta 500-szor kiejtettek. Megtette, ami emberileg megtehető volt. Ezek az ő szavai 1958. június 14-én, azt hiszem a tárgyalás utolsó előtti napján. De az igazi sorsforduló és az igazi választás az ekkor következett. A fogság, a vizsgálat, a per napjaiban és a halál árnyékában megmaradni hűségben vagy sem. Megalázó önkritikát gyakorolni, beismerni a bűnösséget, esetleg elkullogni, eltűnni valahol egy börtöncellában, számüzetésben, vagy azt mondani, hogy én megtettem, amit emberileg megtehető volt, és ezekhez ragaszkodom. Helyesen tettem, mert nem lehetett mást tennem. A halál tudata az nem biztos, hogy olyan patetikus és felemelő dolog, mint ahogy ezt így utólag elképzeljük. A halál tudata az félelem. Félelem, hogy elveszik az életemet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg. A halál értelme, hogy legyen értelme a halálomnak, ami vagy most következik be, ha hűséges maradok, de vagy egyszer úgy is bekövetkezik, az már egy sokkal nehezebb és esetleg átgondolható, a félelmen túlmutató tényező. Azt gondolom, hogy amit Nagy Imre szövegeiből kiolvashatunk 1956 és 1958 között, a fogságban írt politikai védőiratát, a válaszait a kihallgató kérdésére, és a végén ezt a hangot lehet hallani, ma már ez hozzáférhető, letölthető az internetről, a válaszait a bíró kérdésére a tárgyaláson, az arról árulkodik, hogy ennek az embernek felmérve, hogy a halál közel van, fontos volt, hogy ez egy értelmes halál legyen. Ő akarta az értelmet megadni neki, és az értelme a hűség volt. Az 56-os döntésekhez való hűség. Hűség és értelmezés. Ennyit akart, ennyi nyomot akart hagyni, és a személyes döntéseit vállalni. Nos, ez a négy sorsforduló, ami az én véleményem szerint Nagy Imre hát igazi sorsfordulója volt. Ezek között nincs ott 1945, meg 53, de még tulajdonképpen 56 se. Az igazi sorsforduló akkor kezdődik, amikor a forradalom véget ér, vagy legalábbis neki véget ér. Ő a tárgyaló teremben a bíróval szembenéző, lesoványodott, önmagára is alig emlékeztető ember az, aki átéli a sorsfordulót. Sorsfordító volt-e Nagy Imre, sorsfordító személyiség, és hogyha netán a válasz igen, akkor mikor? Ehhez szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni. Sorsfordítónak azt a személyiséget nevezem, aki egy valódi történelmi esemény előmozdítója, aktív előmozdító szereplője volt. Mi az, hogy történeti esemény? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy történeti esemény. Miért is tudjuk? Mert tudunk ilyeneket mondani. Azért a történelemmel elméletileg is foglalkozó emberek nagyon sokat gondolkoznak azon, és ez a dolog távolról sem olyan egyszerű. Mert nem elég az, hogy a esemény átélői, vagy az egy, esetleg két nemzedék távlatából visszaemlékezők nagy, fontos eseménynek tartsanak valamit, az nem biztos, hogy egy elegendő kritérium, hogy kijelentsük, hogy ez egy történelmi esemény. Amit szoktak mondani, az a következő. A történeti esemény általában nem egyetlen mozzanat, hanem események úgynevezett szekvenciája, sorozata, amelyeket az egykorúak esetleg egymástól teljesen elszigetelt eseményekként élnek át, az utólagos értelmezésben azonban egy folyamattá épülnek ki. Ez az egyik. A másik igenis kritérium az, hogy az adott esemény vagy esemény szekvencia jelentőségét az egykorúak, a kortársak is nagyon jelentősnek tartsák. Mert ez egyszerűen így van. Az átsugárzik. Végül a harmadik, ez talán a legfontosabb, azt szokták a történelem elmélet szakemberei történelmi eseménynek nevezni, amely hosszabb távon változtat a dolgok menetén, vagy kicsit tolvajnyelvű megfogalmazással a struktúrákat megváltoztatja. A fennálló struktúrákat. Mik ezek? Hát nem csak intézmények, nem csak jól átlátható, emblematikus dolgok, azok is persze, hanem mondjuk a társadalom szerkezete változni kezd, vagy megváltoznak szokások, magatartások, életstratégiák. Nem elég az, hogy megváltozik a pénz, nem, a zászló, vagy a címer, esetleg az országhatár. Ezek nagyon fontos változások, és gyakran az ilyesmi egybeesik strukturális változásokkal, de nem mindig esik egybe. Nem mindig. Az aktív résztvevő és érdemi előmozdító, ezt most nem tudom szabatosabban megmagyarázni. Na most akkor nézzük meg, hogy Nagy Imre azokban a történelmi eseményekben, amelyeket így a köztudat jelentős történelmi eseményeknek szokott tartani, sorsfordító volt vagy sem. De tulajdonképpen egyben megkérdőjelezzük ezeknek az úgynevezett sorsfordulóknak a történelmi esemény jellegét is. 1945 történelmi esemény volt-e? Igen. Erre a kérdésre igennel kell válaszolni. A struktúrák, amelyeket mondjuk az első világháború elvesztése és a trianoni béke nem feltétlenül változtatott meg, mert például a magyar politikai élet intézményei, vagy a magyar társadalom szerkezete, az abban helyet foglaló státusza és pozíciója, az nem biztos, hogy nagyon megváltozott. És nagyon sok érve amellett, hogy nem változott meg. Egy csomó minden persze igen. Hát 1945 az mindent megváltoztatott. Ez igen történelmi esemény volt. Sorsfordító szerepet játszott-e a földosztó miniszter? Az én válaszom, hogy nem. Egy jó részét érintettem. Nagy Imre nem tudott meghatározó személyiségévé válni ennek. A földosztás programja, hogy kiknek mennyi földet kell, a technikai részletek azok most itt nem olyan nagyon fontosak. Akkor persze őre mentek az emberek. Ezek nem voltak annyira lényegesek, ez egy elhatározott kérdés volt. Az 1930-as évek második felétől Magyarországon gondolkodó ember nem hihette azt, hogy a földosztás az így vagy úgy az elkerülhető. Ezt még Gömbös Gyula vagy Teleki Pál sem gondolták másképpen. Mind a kettő kísérletezett egyébként földreforma, és ha megnézzük az 1940-es évek, tehát a háborús évek magyar sajtóját, ott állandóan földreformról van szó. Nem volt sorsfordító 1945-ben. Hozzátette a maga obulusát a történelmi eseményhez, a struktúrák változásához, mert ugye a 45-ben beinduló változások, szekvencia, azok nem 45, így tudom én, akárhanyadikán, szeptemberben vagy októberben érnek véget, hanem a szovjet típusú rendszer kialakulásakor, valamikor a 40-es évek harmadik harmadában. 1953 történelmi esemény volt? Megváltoztatta a struktúrákat? Hát a gazdaságpolitika változott, nem szerveztek termelőszövetkezeteket, kiengedtek egy csomó embert a börtönből, azért ez nagyon fontos. De a struktúrákat nem változtatta meg. A kortársak jelentős eseménynek gondolták, szekvenciális jellege vitathatatlan, szerintem nem volt történelmi esemény. Azért oda tettem egy kérdőjelet, mert nem szeretnék normatív lenni ebben a vonatkozásban sem. Az én javaslatom szerint nem. Sorsfordító volt-e Nagy Imre ebben? Erre a kérdésre a válasz inkább igen. Ő kapott egy programot, egy genetikai kódot a változásokhoz Moszkvában, azt azonban az események alakulása folytán, a szekvenciában eléggé szuverén módon alkalmazta. A kódban nem volt benne az, hogy például elkezdjen gondolkozni az egész gazdasági mechanizmus reformján, nem volt benne az, hogy felülvizsgálja, elvi alapon felülvizsgálja a konstruált pereket, az csak az volt, hogy kell engedni őket a börtönből, és aztán csöndben maradni. Nem volt benne a nyilvánosság gyökeresen más felfogása, nem volt benne a több pártrendszer, vagy mondjuk inkább így talán ez helyesebb, a politikai pluralizmus egyfajta kísérleti visszavezetése, a hazafias népfront Nagy Imre féle terve, az pedig erre irányult, bevallottan erre irányult. Tehát igen, egy nem történeti eseményben is viselkedhet valaki sorsfordítóként. Na most a legnehezebb dió az 1956, hát ha valami sorsfordító volt, akkor 1956 biztos. Az előbb említett kritériumok szerint 1956, sajnos tehetjük hozzá, nem volt sorsfordító esemény. Minden nekifeszülés és hősiesség ellenére a struktúrák megváltoztatása nem sikerült. Hogy Nagy Imre sorsfordító szerepet játszott egyszerűen azzal, hogy mint kormányfő közjogi formát adott egy népforradalomnag, ez viszont aligha vitatható. Kicsit azért lehet vitatni. Az események után kullogó, politikailag hibát hibára halmozó Nagy Imre, vagy ellenkezőleg a radikalizmustól elkapott naív forradalmár, ezek a Nagy Imre irodalom toposzai, ezek örökké velünk maradnak. Éppen 2006-ban jelent meg egy világszerte elismert, hatalmas sikert aratott könyv, Charles Gatti magyar származású amerikai politológus könyve, amelyik azt mondja, most kicsit leegyszerűsítem, amiért Charles Gatti bizonyára megharagudna rám, de én kiengesztelném, amelyik azt mondja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna 3 vagy 4 kritérium teljesülése esetén, ezek közül most 3-at vagy 2-t elhagyok. Az egyik az, ha Nagy Imre bölcsebben politizál, például leveri a forradalmat, de ezt én tettem hozzá a bírálatomba, amit erről a könyvről írtam, akkor nem kellett volna elbuknia. Nyilvánvalóan én is egy kicsit itt kiéleztem, Gáti arra célzott, hogy Nagy Imrének nem kellett volna vállalnia a magyar nép követelései képviseletét, vagy legalábbis nem mindegyiket, és akkor meg lehetett volna valahol félúton egyezni az oroszokkal, és hát milyen happy lett volna mindenki. Ami egy tetszetős gondolatmenet, nekem kifejezetten tetszik, hogy egy komoly történész és politikai elemző képes játszani, mert ez a legeredetibb és rokonszenvesebb emberi tulajdonság, de hát nem értek vele egyet. Szóval megkérdőjelezhető ez. Én például erre a kérdésre itt igennel válaszolok. Az utolsó az a nemzeti sorsforduló, amelyiknek az idején Nagy Imre már régen halott volt. És mégis 1989-ben Nagy Imre élt. Nagy Imre emlékezete, az az emlékezeti esemény, amely az ő és társai újra temetésében öltött testet, az egy élő szerep. Hogy 1989 valódi történeti esemény volt, arra az én válaszom hangos, igen, csupa nagybetűvel kellett volna odaírni. Bármit is mondanak ma rá, bármilyen ilyen vagy olyan fülke vagy más forradalomhoz hasonlítják. 1989 volt a jelenkori magyar történelem utolsó sorsfordító eseménye, és addig, amíg a magyar demokrácia intézményei és a magyar demokrácia szelleme él az emberekben, addig az is marad. Ez nem biztos, hogy így marad, lehet, hogy ez éppen változóban van, ez szörnyű lenne. Ebben a pillanatban azonban én azt javaslom, hogy ezt tekintsük az utolsó fordulónak, mert a szovjet típusú rendszer ekkor véget ért Magyarországon, kiépültek a magyar demokrácia intézményei, és a magyar társadalom egy lehetőséget kapott arra, hogy visszazárkózzon a modernizáció nyugati típusú útjára, ahová a legtöbb történész szerint voltak éppen mindig is tartozott vagy törekedett. Hogy ezzel hogy élt, hogy éltünk, nem akarom én kivonni magam, nem szemlélem, ez az én életem is, ahogy a önöké, az egy más kérdés, de hogy a lehetőség adott volt, és hogy ebből nagyon sok minden megvalósult, azt gondolom józan és észszerű ember ezt nem vitathatja. Ennek a változásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy le kellett rombolni a szovjet típusú rendszer hazai változatának, a kádárizmusnak a legitimitását. Nagyon fontos volt, hogy a magyar társadalom úgy lépjen át egy korszak határt, hogy visszakapja a múltját. Ezt a múltat Nagy Imre története és ebben Nagy Imre negyedik sorsfordulójának a története szimbolizálta. a hűség története, hogy ebben a szerencsétlen és eltolt 20. században is lehettek olyan emberek, akik képesek voltak a halál árnyékában hűségesek maradni a saját döntésükhöz, a saját emberségükhöz, és mellesleg a magyar szabadság ügyéhez. Igen, emberek voltak ezek, nem akarok itt visszamutogatni, hogy mi mindenen ment keresztül, mi mindent tett, mi minden rosszat tett ez az ember, de akkor, amikor a legfontosabb volt, akkor ezt megtette, minden remény nélkül. Ugye ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy eljön majd az az idő, amikor a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály igazságot szolgáltat neki. Nem azt mondta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, ez egy nagyon fontos dolog volt, Nagy Imre megszállottja volt a fogalmi tisztaságnak, leszámolt a nemzetközi munkásmozgalommal, de a nemzetközi munkásosztály, a kommunista eszme, eme végső letéteményese, ez a fikció, ez még mindig fogva tartotta. Rendben van. 89-ben a nemzetközi munkásosztály, hát ez nagyon vitás, hogy egyáltalán létezett-e. Abban a formában, ahogy ő gondolta, biztos, hogy nem. A magyar nép azonban létezett. Nagy Imre hűsége, a halálának az értelme 1989-ben jött el. Itt erre a kérdésre azt gondolom, vagy én azt javaslom, hogy válaszoljunk bátran igennel. Történelmi esemény volt, és abban a perben, amit a magyarországi kommunizmussal szemben akkor 89 nyarán folytattak, abban a korona tanú Nagy Imre élő szereplő volt, és ilyen értelemben igenis sorsfordító volt, amiben összefoglalja egyébként minden fáradozását a magyar történelem sorsának megfordítása érdekében. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak.
Részletet hallottak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amely Nagy Imre sorsfordulói címmel hangzott el 2013-ban Egerben. Az előadása a történész Nagy Imre életútjának meghatározó fordulópontjait, valamint az 1956-os forradalomban betöltött szerepét és történelmi megítélését elemezte.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A mai műsorban a vitorlázás lesz a témánk. Kiderül, hogy akár Miskolcról sem kell a Balatonig utazni, ha valaki kipróbálná ezt a sportot. A Justícia Vitorlás Egyesület egyik tagjával beszélgetünk, tartsatok velünk, érdemes! Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szia!
Én is köszöntöm a hallgatókat, és szervusz, András!
Mióta vitorlázol?
Ez tulajdonképpen nekem egy ilyen gyerekkori álom volt. Nagyon sok Békány András könyvet olvastam, maketteket építettem a hajókról, kalózhajókról, és a Covid alatt kerestem rá erre az egészre, és találtam is egyesületet, ahol megtanítanak egy tanfolyam keretében vitorlázni. Úgyhogy 2020 óta vitorlázom.
Mennyi idő alatt lehet megtanulni vitorlázni?
Hát azért nagyon szerintem ezt soha nem lehet igazán megtanulni, bár Fanándot megkérdezünk, biztos jobbat fog erre mondani. Háromnapos volt a tanfolyam, tehát a harmadik napon már elengedtek minket egy másik tanulóval, nem volt velünk az oktató, és akkor vele úgy szabadon tudtunk menni. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy bizonyos szituációban már én nagyon-nagyon-nagyon biztosan tudok vitorlázni, de majd még erről beszélek.
Miért is a vitorlázás? Miért választottad ezt?
Ez nagyon érdekes. Vagy a vitorlázó repülő, vagy a vitorlás hajó lett volna a kettő között, és ezt álltam meg hamarabb, de így mindez volt a nagyobb álom, hogy a vízen menni és a szél erejével szárnyalni.
Itt a környéken sok lehetőség van, tehát ezen az egyesületen kívül máshol is lehet akár vitorlázni? Melyik tavakon lehet például?
Igen, azért a Borsod megye nem arról híres, hogy egy vitorlás megye. Ennek ellenére a Máji tavon két egyesület is működik, valamint Nyéken is van rá lehetőség, illetve a helyi keresztúri tavon is lehet vitorlázni. Több lehetőség van, mindegyik egyesület biztosítja ugyanazt, biztosítja a tanfolyamokat, vitorlás jogosítványt lehet náluk szerezni, és annak ellenére, hogy én kevés tó van a megyébe, mégis elég nagy a vitorlás élet.
Körülbelül hány vitorlás van ezeken a tavakon?
Nem tudom megmondani, ez nagyon relatív. Ugye, akik vitorláznak, vagy versenyszerűen vitorláznak, ők nincsenek olyan sokan, de ők vándorolnak folyamatosan, tehát az edzésekre mennek el, illetve a tavakon megrendezendő vitorlás versenyre. Itt Borsod megyében a Máji tavon van általában a kalóz kategóriában az a megyei bajnokság, a pont ami egyesületünk szervezi, de nagyjából egy ilyen 10-15 verseny van éves szinten.
Az a sztereotípia, hogy a vitorlázás egy nagyon drága sport. Te bérled a vitorlást, vagy hogy működik ez?
Ez egy nagyon relatív, hát nyilván a Balatonon a kikötőkbe ezek a nagy kajütös kabinos vitorlások, ezek nem olcsók, de mindenkinek az igényétől függ. Az első vitorlásomat, ez egy kis vitorlás, ugye egy kis kategória, a lézerhez tudnám hasonlítani, akik, mert mindjárt elmondom későbbiekben, hogy milyen, hogy épülnek fel, hogy tanulnak meg az emberek, és hogy mennek át milyen kategóriákon keresztül, milyen osztályokon keresztül. Tehát nekem egy kisebb egyszemélyes vitorlásom van, ezt Németországból hoztam be, nagy levelezés volt, ott nagyon-nagyon nyomott áron vannak a vitorlások, meg nagyon sok árucik, és nem akarok össze-vissza beszélni, de olyan 250.000 forintba került, úti költséggel mindennel együtt Berlin mellől, tehát ez egy 3000 kilométeres út volt azért, a hazahozatal itt, és így itthon van. A másik vitorlásom az egy nagyobb, az egy kalóz típusú vitorlás, ez egy versenyvitorlás, ezt itt a helyi egyesületbe vettem. Nyilván van rajta mit fejleszteni, az alapokat megtanulni nagyon jól lehet, tehát három vitorlával rendelkezik, a Gross, Fock és a Spinnakerrel, tehát kisebb versenyekkel lehet vele indulni. Ez is egy belátható összegbe kerül, tehát mondjuk úgy, hogy olyan 3-400 000 forintért, aki tudja, már egy magasabb kategóriás vitorlást fog tudni vásárolni. De hát ennek is a teteje a csillagoség, mint mindennek.
Ez a második kategória az hány személyes?
Igen, a kalózvitorlás alapértelmezetten két személyes, tehát két személy megy a versenyeken is. Tulajdonképpen elférnek benne sokkal többen, tehát amikor nyílt nap van az egyesületben, minden évben júniusban van egy nyílt nap, ahova meghívjuk a lelkes érdeklődőket, őket vitorláztatjuk, akkor azért 5-6-an is beférnek, attól függ felnőttekből, 3-4 gyerekekből több is bele szokott férni. Egyedül is el lehet vezetni a vitorlást, az egy izgalmasabb kihívás, de általában ketten vezetik.
Táborokat tartotok ilyenkor nyáron?
Igen, igen, három táborunk is van, ebből ez egyik az éppen most zajlik, az egyik megvolt, és még augusztus elején lesz majd egy tábor, ahol megtanulhatják a érdeklődők, hogyan lehet vitorlázni. Ugye különböző kategóriánkon mennek keresztül, a gyerekek általában az OOP-kkel, az optimistekkel kezdik, ami egy ilyen, hát mint egy lavor úgy néz ki, egy szögletes lavor, és ez a szögletes lavorban viszont megvan minden, ami a vitorlázáshoz kell, megvan a kormánylapát, ott van a vitorla alba, sotok, de minden meg tudnak tanulni, ebből gyorsan át is ülnek a lézerbe, vagy annak a magyar fejlesztésű sikló verziójába, ami azért már sokkal menősebb, fordulékonyabb, gondolkozósabb vitorlás, illetve hogy a ketten mennek, a kadét típusú vitorlás lesz az ő választásuk, ott már két személyes, ez a kalóznak a kisebbik testvére, mondjuk úgy, úgyhogy megvan rajta minden, mint egy ilyen kalózvitorláson, és ketten mehetnek, ugye szórakoztatóbb is, mert a gyerekek azért elunják egyedül, fel, hogyha nincs nagyon szél, így viszont ketten bőven elférnek, majd ezek után jönnek ugye a nagyobb testvérek, a Findingi, aminek elég komoly versenyháttere is van Magyarországon, valamint a kalóz, aminek szintén országos bajnokságot szerveznek, tehát egy nagyon sportos hajókról van szó, nagyon élvezett velük vitorlázni.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. We'll be right back. Kőkös Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek. Kiknek ajánlod ezt a sportot?
Ez a sport, ez kortalan. Ugye én is azért közel 40 évesen kezdtem el vitorlázni, és attól függ, hogy kinek milyen rutinja van a sportok terén, illetve a koordinációja milyen. De például az egyesületünktől egyik tagtól megvettek egy kalózvitorlást, egy 80 éves úriember, aki eddig repülőt vezetett, Balatonon él mérnök, és azt mondta, hogy most meg akar tanulni vitorlázni 80 évesen. Tehát ez egy kortalan. Nagyon hasznos tényleg, hogyha fiatalkorba kezdik el, ugye akkor még kevesebb a félelemérzet, és ha valaki versenyezni szeretne a későbbiekben, nagyon fontos, hogy ne féljen, merjen. Ugye a vitorlásban azért egy versenyszituációban vannak félelmetes dolgok. Én harmadik versenyen vagyok túl, előző szezon végén kezdtem el a versenyt, és ebben a szezonban kettőn vehettem részt. Hát veszett szelek vannak. Ugye a Justícia Egyesület a Máj-tavon van. A Máj-tóról tudni kell, hogy az egyik legtechnikásabb tava az országnak, ugyanis nagyon a beépítettség miatt nagyon gyorsan változik a szélirány. Nagyon-nagyon kell figyelni. Például valahogy verseny közben is áthelyezik a bójákat, hogy a pálya megmaradjon, mert úgy olyan a széljárás. És azért itt vannak bizony érdekes dolgok, amikor annyira megdől a hajó, tartani kell, de hát ezt ki kell próbálni, nagyon nem lehet leírni.
Egy-egy ilyen versenyen hányan vesztek részt?
Igen, a versenyeken több kategória indul, lézer, fin és kalóz általánosan. Szeretjük, hogyha azért minimum 6 kalóz összejön, hogyha kalózom egy, mert ha 6-an versenyeznek, az már beszámít az országos kvalifikációba, és így nagyon sokat dob a komoly versenyzőknek az imidzsén. Voltak olyan versenyek, 20-an voltak, ahol csak 5-en, 4-en, 6-an. Ez változó, nyilván időjárás is a többi egyesülettel való kapcsolattartástól függ.
Nagyon időjárás igényes, vagy megfelelő időjárás kell hozzá. Az erős szél, a túl erős sem jó, ugye? Milyen az ideális időjárás a vitorlázáshoz?
Hát ez attól függ, hogy ki mennyire mer részt. Hát a szélcsend az nem jó. Akkor csak megfűvünk a napon, és volt már olyan verseny, amit szélcsend miatt fújtak le. Az erős szél, hát ott nagyon kell kapaszkodni, de ugye ott meg az izgalom van. Én a kis egyszemélyesemmel is gyakran kimegyek, és azzal nagyon jól lehet ezeket gyakorolni, a fordulókat, manővereket, hazolásokat. Ott egy kis kihívás van. Tehát ott igazából tartani kell, figyelni kell. Ez előnye és hátránya is a Máj-tónak. Nyilván az egészséges, hogyha egy ilyen laza szél van, hogy itt a városban kicsit fújdogál, ott kint már erősebb van, hogy haladjon a vitorláshajó. Annyit azért elmondanék, hogy a nagy kabinos, kajütös, 8-10 személyes vitorlások ugye teljesen más. Ott van idő, még egy ilyen vitorlás megfordul, irányt változtat, nagyon sok idő van. Ezeknél a kicsiknél viszont nagyon gyorsan kell reagálni, nagyon gyorsan fel is borulhatnak, nagyon gyorsan átcsapnak a boom, ami a vitorla alsó tagja, és az árbózhoz kapcsolódó alsó rész. Nagyon kell figyelni, nagyon észnél kell lenni, tehát tulajdonképpen ez nem egy ilyen relax sport, hogyha van szél, hanem gondolkoztató, de ugyanakkor ki is kapcsol, mert nincs idő másra.
Van egy könyv nálad, te is ebből is tanultál?
Igen, tulajdonképpen először a lányomnak vettem ezt a könyvet, ez a Gyerünk vitorlázni, gyakorlatilag kézikönyv kezdő kalózoknak, ez egy angol könyvről lett átfordítva, egy színes könyv végül is, gyerekeknek nagyon optimális, és amikor vitorlás vizsgára készültem, vagy jogosítvány megszerzésére, nagyon hasznos ötleteket láttam benne. Nagyon jól le van írva, egy megfizethető áron meg lehet rendelni bármelyik webshopból. Én ezt nagyon tudom ajánlani. Ez van egy kézikönyv is, vagy egy munkafüzet, az is hasznos, de ebbe a könyvbe tényleg le van írva minden, amit tudni kell az ilyen apróbb vitorlásokról, mint a lézer, kalóz, stb. És hogy milyen tanácsok vannak, milyen tanácsokat adnak ezzel kapcsolatban.
Mit tanácsolsz azoknak, akik kedvet kaptak akár a beszélgetésünk alapján a vitorlázáshoz, hogyan kezdjenek bele?
Hát először is keressék meg a Justícia VS-ét a Máj-ba, és jöjjenek ki egy napra. Jöjjenek ki, próbálják ki, nézzék meg. Ugye nem kell megijedni, nagyon sok mindenre kell figyelni, olyan, mint a gépjármű vezetés, hogy vannak a táblák, stb. Dolgok. Itt nagyon sok mindenre kell magában a hajóba figyelni, de ne rettenjenek el, kezdjék el csinálni. Tehát bárki jöjjön, általában egy feltétel szokott lenni, hogy úszni azért tudjon az ember. Vannak a kisebb, nekem is az egyszemélyes vitorlás, amivel borultam be. Ilyen borulás általában egy hiba, hogy nem figyel az ember, és beesik a vízbe, akkor tudnia kell, hogy mit kell csinálni, tehát ki kell tudni úszni. Úgy akkor mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, jöjjön ki, nézze meg, és élvezze azt, hogy a szél segítségével egyszerűen természet erejével halad. Csodálatos érzés.
Ki kell úszni, de mi történik a vitorlással?
Ja, a vitorlást vissza lehet állítani, ez nem olyan nagy probléma, ugye általában három nagy osztálya van a vitorlásnak, vannak a tőkesúlyos, ezek a kabinos vitorlások, amik hogyha felborulnának, mint például Jessica útja című filmben is, hogy többször borult, visszáll magától. Van a kiesvertesek, aminek fel lehet húzni, le lehet engedni, azok is által visszállnak. Ezek a hajók, a svertesek, viszony van rajtuk, mint a szápokon, ezek nem állnak vissza maguktól. Hát ilyenkor át kell úszni a hajó mögé, kell kerülni a svertre, ami egy ilyen kinyúló úszni, rá kell kicsit nehézkenni, és püff, egyből fel is áll a vitorlás. Tehát ez nem probléma, utána vissza kell mászni, ki kell merni a vizet, és megy tovább az egész. Inkább itt az ijedelem. Én nagyon emlékszem az első borulásomra, tényleg meg is ijedtem, de ezen túl kell esni, megy tovább a dolog, semmi probléma nincs.
A Máitavon van olyan, hogy viharjelzés?
Nem, nincs a Máitavon, az ilyen nagyon kicsi, egy 5 méter mély átlagmélységű tó, úgyhogy nincsen viharjelzés. Amit mi szoktunk figyelembe venni általában, a egyesetnek van lobogója, és hogy melyik irányból fúj, ez ilyen nagyon sokat számít, főleg amikor az ember kifut a kikötőből, mert ez meghatározza a szélirány, hogy melyik oldalra vegyük a mólónak a hajót, hogyan szereljük fel, de onnantól kezdve a széljelzőket veszük figyelembe, illetve ugye mivel nagyon kicsi a távolság, az egymással való kommunikáció nagyon egyszerű. Egy nagyon jó dolgot tanultam, amikor voltam a tanfolyamon, hogy a mobiltelefont azt az autóba hagyjuk, mert valamelyik mobiltelefon értékesebb, mint a hajó, de hogyha elsüllyed, az nem jó. Úgyhogy nincs nálunk semmilyen eszköz, itt magunkra vagyunk hagyatkozva, és hát döntéseket kell hoznunk, de legalább ezt gyakoroljuk. A döntésért viszont vállalni kell a felelősséget.
Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek. Használtál néhány kifejezést, ami a vitorlázáshoz köthető. Magyarázzuk meg ezeket.
Igen, tehát a kalózvitorlás, azt mondtam, hogy ketten megyünk. Van a kapitány és a mannschaft. A kapitány kezeli, egy kormányos inkább úgy mondom, kormányos kezeli a kormányrudat, illetve a grósotot, ez egy kötél, amivel a nagy vitorlát irányítja, a Mannschaft pedig kezeli a fogvitorlát, az orvitorlát tulajdonképpen, az egyensúlyra nagyon figyel, az irányjelzésbe, irányba segít, hogy ne, amit nem lát esetleg a kormányos, azt ő tudja mondani, valamint a spinakert, amikor felengedünk, ez egy nagyon nagy színes ballon, ezt lehet is látni, általában, hogyha vitorláznak, ugye egy színes, nagyon nagy vitorlát felhúznak előre, azt ő kezeli onnantól kezdve. Úgyhogy ezek a kifejezések, de ezeket mind megtanulja az ember a hajóba, hogy a szélirányok merre vannak, hogy akkor mire kell figyelni, hogy hogy fordulunk, milyen kifejezéseket használunk. Tehát én úgy gondolom, hogyha valaki elkezd tavasszal vitorlázni, vagy akár még most sincs késő, a szeptember egy olyan tudást tud magába szívni egy-egy ilyen tanfolyam alatt, vagy időszakban, hogy már maga biztosan kimehet egy kisebb hajóval. Ugye még arról beszélgettünk, hogy ez az egyesület, vagy kinek milyen hajója van, az egyesület is tud biztosítani hajót. Ott is vannak optimisztek, lézerek, kalóz is, amit az egyesületi, ezt a tagok használhatják nyugodtan, bár én azt mondom, hogy ha valakinek van egy saját hajója, akkor jobban megtanulja, én is úgy tanultam meg, akkor felszerelni, leszerelni, gondozni, karbantartani, tulajdonképpen, hogyha mióta saját hajómban.
És ha eljön az ősz, akkor ki kell emelni a vízről. Ugye ennek tárolási kapacitás, ilyesmi következménye is vannak.
Igen, annyi, hogy mi nem is tároljuk a vízen egyáltalán, hanem mindig az egyesületben bent vannak a hajók. Nem, tulajdonképpen általában decemberben, karácsony környékén szoktuk a mólót kiszedni, mert akkor befagy a májtó, sőt most nagyon-nagyon be volt fagyva, nagyon sokáig, addig lehet nagyon vitorlázni. Tehát én már mentem decemberben -1 fokba is. Nagyon gyönyörű akkor a vitorlázás, bár akkor nagyon aggódtam, hogyha beborul az ember, azért a 1-2 fokos víz az nem kellemes, de nem is nagyon volt szél. Tehát lehet űzni, sőt, ősszel jönnek a nagyobb szelek. Tehát az, hogy nyáron szervezik a vitorlás versenyek nagy részét, meg a látvány részét, ez inkább a közönségnek szól. Ugye az igazi nagy szelek tavasszal és ősszel vannak. Nyáron egy ilyen csendesebb az idő, és hát a vitorlázáshoz sajnos ez kell, szél.
Mennyire balesetveszélyes, mondjuk akár egy borulásnál a vitorlázás?
Hát az emberek azért sérülnek, tehát ezen a hajón nagyon sok minden van, ami több apró sérülésekkel kezdhetnek. Vannak a klemek, például amivel befogjuk a köteleket, vannak fémalkatrészek, stb., de figyelni kell, nem sérülékenyebb szerintem valaki, mint hogyha kerékpárra lejön egy domboldalon. Annyi, hogy védőfelszerelést nem használunk, illetve a nap ellen van védés, az UV védelem és lekesztyűt, de a mentőmellény az kötelező, ez versenyen mindenki felveszi, és nagyon komolyan vesszük. Hogy hirtelen beborulunk, ugye, hát ott az egy hiba, a borulás egy hiba miatt történik, ott lehetnek kisebb sérülések, de én nem aggódnék emiatt.
Elnevezitek a vitorlást? Van neve?
Igen, el van nevezve. Én az egyiket névvel kaptam a kalózt, az Kati kalóz, a másikat pedig Esztelnek hívom. Tulajdonképpen ez egy roga vitorlás, és roga Esztel a típusa. Egy spanyol tengeri vitorlás, én csak Esztelnek hívom.
Mennyire könnyű szállítani, gondolom egy utánfutó kell hozzá.
Igen, ez azért speciális vitorlás utánfutók vannak. Én is most szereztem be egyet, egyébként van ez a 2001-ben a Németországban gyártanak még mindig egy olyan típusú utánfutót, az a legegyszerűbb, ami sólyakocsi egyben, amivel a vízet tudom bocsátani, és ezt rá tudom húzni magára az utánfutóra. Az a jellemző, aki vitorlázik, annak vonóhorgos autója van, tehát a szállítása az meg kell oldani, mert különben az ember megreked egy tavon, és az nem szerencsés. Nem olyan vészes, tehát hogy nem nehezebb húzni egy ilyen vitorlás. Ezek az utánfutók könnyűek, maguk a hajók is 200 kg maximum, 250 kg el lehet húzni, tehát nagyobb rutin se kell hozzá.
Akár tengeren is vitorlázhatsz ezzel a hajóval?
Hát amikor voltunk tavaly Horvátországban, én béreltem hajót, ez ilyen kisebb, a angol topper cégnek a hajója volt, ez is 2 személyes egyébként, tehát grósz és fogvitorlával rendelkezik. Nagyon érdekes, hogy a tengeren mennyire válsabb, tehát ott a hullámok vannak, fürdik az ember a vízbe, ott más típusú vitorlást is használnak így, tehát nyitott fartükrű volt, ez azt jelenti, hogy nincsen háta, tehát bement a víz, ez ki is folyt hátul, nem volt probléma. Nagy élmény, azért nem árt, ott bárki bérelhet, egy órás tanfolyam alatt megtanítják, azért én ezzel szkeptikus vagyok, de hogy így a tapasztalatokat át tudtam vinni, nem volt nagy különbség, viszont az élmény fantasztikus volt.
Mondjuk elérhetőségeket, és azt is mondjuk el, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozzon az egyesületetekhez.
Igen, a Justitia VSE-nek a honlapját kell megkeresni, tehát bárki rákeres erre, elég gyorsan kidobja a Google, ott meg lehet keresni az elnököt, és bátran lehet jönni. Hogyha nincsen tábor, akkor is szívesen fogadunk bárkit. Többen vagyunk az egyesületben, akik képesek megtanítani vitorlázni, hogy az alapokat el tudják mondani. Ki tudunk menni nagyon szívesen, és inkább azt mondom, hogy szívesen is fogadunk, hogyha jön valaki és érdeklődik. Tehát legyünk minél többen, csináljuk minél többen, legyen nagyobb kaland az egész.
Nagyon szépen köszönöm, Ádám, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgettünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510 6